hiába valóság az, amikor az ember csinál valamit, és nem tudja, hogy miért csinálja azt. Dolgozni kell, mert más is dolgozik, és mi is hozzászoktunk, és fúrjuk, és faragjuk, és csináljuk, de nem tudjuk, hogy miért csináljuk. Ugyanazok a képek térnek vissza hozzánk, mind untalan. Fizikai képek, földi szemeinkkel, testi szemeinkkel látható képek. És már unjuk azokat. És mégsem tesszük fel azt a kérdést, hogy azok a képek miért jönnek vissza hozzánk, mind untalan. Mind untalan. Unjuk, de mégis mind untalan visszajönnek azok a képek, ugyanazon képek. És mint hogyha figyelmeztetnének, hogy valami nem stimmel a mi életünkben. Ugyanazt kell lássuk egyfolytában. Vagy mondt, énekelte Cipő, hogy ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este, minden nap, minden éjjel ugyanaz. És ez unalmas, unalmas. És az unalom az fáj. Fájni fáj, de nem eléggé, emberek. Az unalom fáj az embernek, de nem eléggé. Mert nem akarja meglátni azt, hogy minden külső képnek jelentése van. Nem akarja meglátni, hogy a külső képek is üzennek valamit az embernek. Minden megtelhetne tartalommal, hogyha hagynánk, hogy megteljen tartalommal, de mi ezt nem akarjuk. Egyszerűen csak meg akarunk szabadulni a külső képektől, a rossz képektől, az unalmas képektől, az unalmas fértől, az unalmas feleségtől, az unalmas barátoktól. Mindenkitől meg akarunk szabadulni, annélkül, hogy észrevegyük, hogy mi vagyunk azok, akik unalmasak. Mert az ember nem lehet érdekes, hogyha őt nem érdekli az igazság. Tehát az unalma, amit kint látunk, az mi bennünk van, emberek. A mi alaktalanságunk, a mi eltorzult lelkünk, abból származik minden unalom. Különben pedig, hogyha az embert érdekeli az igazság, megláthatja azt, hogy az összes külső kép megtelik tartalommal, és még az is, ami mostanig unalmas volt, beszél hozzánk. A képek megelenednek, és nem csak a Biblia képei, hanem a valóság képei, hisz elmondhattam többször, hogy az Úristen nem csak a Biblia által tanítja az ő gyermekeit, nem csak az álmok által. Az utolsó időben, mint ahogy mondta Joel próféta és Péter apostol, az Úristen álmokat ad, látásokat ad, és az ő gyermekei profitálnak, ez történik, de ez nem azt jelenti, hogy az Úristen minket csak álmok által tanít. Aki ezt hiszi, az ember már vallást alapított, az ember már vallásban van. Aki azt hiszi, hogy Isten csak álmok által tanít, az ember hazudik, hazudik embertársainak, hazudik saját magának. Mert az Úristen minden képet, minden képen tanít, nem csak az álomképekben tanít, hanem a nappali képekben is minden képet felhasznál arra, hogy megmutassa nekünk azt, hogy mi a valóság, hogy buktunk el, hogyan bukott el az ember, és hogyan találhat vissza az igazságba, a mennyek országába. Az éjszaka azt láthattam, hogy itt volt egy kedves rokonom, aki szintén a hit útjára lépett, amennyire a hit útjára lépett. Isten csodákat tett az életében, jeleket adott az életében, megszabadította úgy lelki értelemben, mint testi értelemben, adósságától helyre rakta az ő életét, meg minden. Aztán, hogy ő hányadán áll a hittel, az csak Isten tudja, és ők ketten tudják. Lényeg az, hogy itt volt, és házat építettünk neki, és azt terveztük, hogy házat építünk neki. És hát úgy jártunk, hogy terveztük, hogy hogyan fog felépülni ez a ház, hogy mire van szükségünk, milyen nyersanyagra van szükségünk, milyen eszközökre, milyen szerszámokra van szükségünk. És az igazság az, hogy a házépítés annyira komplexnek látszott, annyira komplikáltnak látszott, tehát minél tovább terveztük, minél tovább gondolkodtunk rajta, annál komplikáltabbnak látszott a házépítés. És végül pedig neki sem fogtunk a házépítésnek. Hanem egyszer csak megjelentek valami idegenek, talán Amerikából jöttek egy ilyen fiatal pár, ilyen hippie emberkék voltak, ilyen teljesen lazák, nem voltak mintapolgárok egyáltalán. Egyszerű, laza, hippi emberkék voltak. És azon kaptam magamat, hogy ők neki fogtak felépíteni a házat. És néztem ki a fejemből, és nem hittem a szemeimnek, hogy ez a férfi olyan könnyen építi a házat. Egyáltalán nem gondolkodik, hogy hogy kell építeni a házat. Nem keresi a szerszámokat, nem keresi az összetevőket, nem keresi a nyersanyagot, és minden a kezére van játszva. Ott volt az én földi édespám, aki jelképesen Istent reprezentált ebben az álomképben, a mennyeatyát jelképezte ebben az álomképben, és ő segített nekik felépíteni ezt a házat. A kezükre játszott mindent, és láttam, hogy a semmiből házat építenek, és nagyon gyorsan, pénz nélkül, mert megadatott minden ajándékba, amire szükség van, mindent megkaptak ahhoz, hogy a házat felépítsék, a ház elkészüljön. Ami még meglepő volt ebben az álomban az az, hogy ezek az emberek örömüket lelték a ház építésében. Mi pedig, amikor terveztük a ház építését, és gondolkodtunk rajta, hogy hogy kell építeni, mire van szükségünk, milyen módszerekre, milyen eszközökre, milyen nyersanyagra, milyen szerszámokra van szükségünk, olyan hatalmas teret éreztünk, hogy hú, ezt a házat mi nem tudjuk felépíteni. De ezek nem gondolkodtak semmit. Nekifogtak és építették a házat, és jól építették emberek, gyorsan, pénz nélkül, és nagyon könnyen építették. Ezzel mutatta meg a mindenható Isten, hogy a házunk építése bent, a mi belső házunk építése, mert az embernek két háza van. Van a külső háza, ami jelképezi az ő belső házát, az ő lelkének a házát. Ahogy az ember építi az ő külső házát, az ő külső életét, úgy volna fontos építeni a belső életünket is, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát ahogy lélekben történik, úgy építjük ugye a földieket is. Tehát ami a földön van, az gyakorlatilag ugyanaz, ami a mennyben van, csak ugye lebutított formában. Ezért mondtam azt, hogy a külső képek beszélnek hozzánk. A ház építés képei által is beszél hozzánk a mindenható Isten. Jézus folyton példabeszédekkel tanított. Ő nem úgy tanított, hogy mit tudom, hogy szorzótábla, meg ABC, meg ilyen exakt dolgot, nem. Ő lelket tanított, lelket mutatott nekünk. És Isten most is lelket mutat nekünk a Szentlélek által. Ezek a külső képek, a házépítés képei és más képek ugye lélekben mutatják meg az embernek a lényeget, hogy hogyan is épül a ház, hogyan épülhet fel a ház, hogyan készülhet el a ház, a mi lelkünk otthona. Ugyanis nyilvánvalóvá van téve a mindenható Isten által, Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa az nem itt van, meg nem ott van, tehát bármit mondanak, hogy hol van, milyen gyülekezetbe kell menni, meg milyen templomba, ez mind hazugság. Ne kövessétek, ne menjetek oda emberek. Nincsen Isten semmilyen gyülekezetben, semmilyen templomban. Pszichózis van emberek. Egy ilyen pszichológiai hadviselés van a gyülekezetekben. Az emberek el vannak kábítva, szellemileg, meg vannak részegítve. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy a mennyek országa mi bennünk és mi közöttünk van. Bennünk kell épüljön a ház, a lelkünknek a háza, az mi bennünk épül. És amikor a testünk meghal, akkor a lelkünkből van úgymond kivetülve a mennyek országa. Azt fogjuk tapasztalni. Mindenki, amit itt a földön felépített, azt fogja tapasztalni. Majd miután a teste meghal. Szóval Isten megmutatta, hogy a házépítés, hogyha valaki az igazság útjára lép, valaki megkívánja megismerni az igazságot, Istenhez fordul, valaki kívánja átadni a kontrollt, az irányítást teljes mértékben a Krisztus kezébe, az ezt tapasztalhatja, amit én láttam ebben az álomképben, hogy ezek az emberek, ezek az egyszerű fiatalok hippik voltak, nem voltak gazdagok, nem voltak tehetősek, nem voltak mintapolgárok, nem voltak népszerűek, nem voltak egyszerű emberek, voltak ilyen hippik, mondom. De nagyon könnyen ment nekik a házépítés. Lehet, hogy még drogosok is voltak, Isten tudja. Nagyon könnyen ment nekik a házépítés, mert nekik nem voltak földi kincseik, nem volt státuszuk, nem volt gyülekezetük, nem volt hierarchia, nem volt hírnevük, nem volt sem pénzük, semmiük. Ők a házukot, a lelküknek az otthonát pénz nélkül építették, mert ajándékba adja mindenható Isten mindenkinek ezt a házat. És gyorsan és könnyen épült a ház. És hát amikor, amíg én megnéztem, megvizsgáltam, hogy a ház, hogy milyen házat építettek, hát le voltam nyűgözve, hogy ez a ház tökéletes. Amíg én vizsgáltam, hogy ők milyen házat építettek, addig ők felépítettek egy másik házat. Tehát azzal, amíg én vizsgáltam, hogy ők milyen házat építettek, addig ők felépítettek egy másik házat. Ez is nagyon fontos, nagyon kemény tanítás, nagyon kemény kijelentés. Amíg mi egymást vizsgálgatjuk, hogy ki milyen házat épít, addig az a valaki egy másik házat is felépít, gyümölcsöt terem, az igazságban, az Isten szavában gyümölcsöt terem. Tehát hogyha az valaki azzal foglalkozik, hogy a világban mi történik, a világban mennyi rossz van, meg hogy ki hogyan építi, meg hogyan nem építi a házát, az ember elmulasztja a saját házát felépíteni. És ez ugye nagyon fontos figyelmeztetés elsősorban nekem és mindenkinek, aki hallja ezt a felvételt. Hogy amíg mi a mások házát vizsgálgatjuk, a mások bizonságait vizsgálgatjuk, addig mi elmulasztjuk felépíteni a saját házunkat, és az alatt ő egy újabb házat épít, és egy újabb házat épít. Ő szorgosan végzi azt a munkát, és ráadásul öröme van neki abban a házépítésben. Jó kedve van, jó kedvel csinálja azt, amit csinál. A következő álomképben pedig azt láttam, hogy abban a házban aludtam, amit ők felépítettek, és amikor reggel felkeltem, lehúgyoztam az ágyat. Oda pisültem, ahol aludtam. Na hát ez, ugye, az Úristen engemet behelyezett ebbe a képbe. Első személy, egyes szám első személyben ott voltam, én csináltam ezt. Tehát azt a munkát, amit más elvégzett, nem hogy értékeltem volna, hanem lepisültem, megaláztam és meggyaláztam. Isten könyörüljön nekem, bűnös embernek. Tudom, hogy ez a világban történik. Én is tettem ilyent, azt a munkát, amit Isten elvégzett embertársaimban. Én azt lepisültem, megvetettem. Tényleg ő látja az én lelkemet, az én nyomorúságomat, ő tudja, amiket cselekedtem. Biztos szembesít minden, amit cselekedtem, hogy tudjam őszintén megbánni mindent, amit én elkövettem. Hogy azt a munkát, amit ő végzett, mert tulajdonképpen azt a házat, azt Isten építi mindenkiben. A házat nem mi építjük, a lelkünknek a házát nem mi építjük, hanem a mindenható Isten. Mi csak asszisztálunk benne. Ő pedig a kezünkre játszik mindent, az ajkainkra játszik mindent. És igen, ezt nagyon könnyen meg tudjuk csinálni, hogy azt a munkát, amit Isten elvégzett embertársainkban, utitársainkban, barátainkban, más nyomorultakban, más bűnös emberekben, azt a munkát mi megalázzuk, meggyalázzuk, levizeljük. Úgyhogy ennyi. Ez történt a zsidók esetében, amikor Jézus eljött. Ők nem ismerték fel Jézusban Istennek a szavát, Istennek az élő szavát, Istennek a munkáját, meggyalázták őt, megölték őt, kigunyolták őt, és ma is ez történik, emberek, hogy az Isten gyermekeit gunyolják. Ahogy akkor a zsidók gunyolták Isten gyermekeit és üldözték, akik ugye, hát voltak zsidók is közöttük, de nagyon sok pogány volt. Tehát megalázták őket. Azt hitték, hogy ők feljebb valók. Volt nekik módszerük, volt nekik vallásuk, volt nekik köntösük, volt nekik ékes szólásuk. Nagyon szépen beszéltek. Illedelmesek voltak, meg kedvesek voltak, meg minden. De nem volt lelkük. A lelkük el volt torzulva. Meszelt sírok voltak, ahogy mondta Jézus. Meszelt sírok, kívülről jól néztek ki. Belül pedig telve vannak mindenféle undormánnyal, meg nem vallott bűnökkel, képmutatással. Ezen balhéztunk a barátommal is, hogy elküldtem neki egy bizonságot, ugye, mert ő nekem folyton küld ezeket az amerikai, meg mit tudom én milyen nagy könyvek, meg mit tudom én mi, abszolút nem érdekel. Nekem az annyira felszínes és annyira visszatetsző, hogy egyszerűen nem, tehát undorodom tőle. Elküldtem néhány ilyen egyszerű bizonságot neki, ahol egyszerű gyermekek megvallják azt, hogy mit teszelük a mindenható Isten, és teljesen hidegen hagyta őt. Hát akkor miközben van nekem hozzá, neki miközben van hozzá. Nem mintha én már megérkeztem volna, mintha én szent lennék, nem erről van szó egyáltalán, hanem az van, emberek, hogy a mai kereszténységben olyan magas fokú a felszínesség, a képmutatás, hogy azt kibeszélni nem lehet, és félő, nagyon sokan el fognak veszni a képmutatás miatt, mint ahogy írhattam a Facebookon a minap, hogy nem a bűnök miatt mennek az emberek a pokolba, hanem a képmutatás miatt, a meg nem vallott bűnök miatt, emberek. Amiatt megyünk a pokolba sokan, tényleg Isten könyörüljön rajta. Nagyon kemény álomkép, hogy én fel ne fúvalkodjak, ezért engem Isten belejezett az első személy, egyes szám első személybe, hogy igen, ezt csináljuk, ezt csinálják, ugye még a bizonságtevők is ezzel vannak megkísértve, megkörnyékezve, hogy ahelyett, hogy építenék a saját házukat, és örömüket lelnék abban, kritizálják a másik munkáját, a másik házát, a saját házukkal nem foglalkoznak, és közel van az ítélet, emberek, nagyon közel van az ítélet, nagyon brutális álmokat mutat a mindenható Isten, hogy ítélet alatt van a világ, és az ítélet minden házhoz be fog menni, ahol nincsen megkenve a szemöldökfa és a két ajtófélfa a bárány vérével. Ennek a jelentése az, hogy Jézusnak a vére, az ő beszéde felkerült a homlokunkra, meg a két kezünkre, cselekedjük-e azt, amit ő mond, azt gondoljuk-e, amit ő mutat nekünk, vagy mi teljesen mással foglalkozunk. Hogyha nincsen megkenve a homlokunk és a két kezünk a bárány vérével, teljesen biztos, hogy be fog menni a pusztító utálatosság a mi házunkba, és el fog pusztítani minket. Akkor is, hogyha reggel, délbe, este hallelujáztunk, gyülekezetbe jártunk, keresztény koncertekre jártunk. Nagyon lehangoló, lesújtó téma, Megmondom őszintén, néha úgy érzem, hogy ilyenkor úgy érzem néha, hogy ha megfáradtam volna, belefáradtam volna ebbe az egész dologba, és tudom, hogy nekem is csak azzal kell elszámolnom, ami benne van. Én azzal kell foglalkozok, ami benne van. Lehet, hogy nem sokára már nem is fogok olyan tartalmat feltenni, ami túlságosan általános volna, hanem inkább a saját nyomorúságommal, a saját bűneimmel foglalkozok. Azt mutassa meg Isten, és azt vegyek ki belőlem teljes mértékben, szabaduljak meg minden mocsoktól, amit én felhalmoztam. Mert hogyha én nem szabadulok meg a bennem lévő bűnöktől, én nekem hiába van nekem egy nagyon intelligens véleményem arról, hogy mi történik a kereszténységben, a képmutató vallásokban, hogyha én is épp olyan képmutató vagyok, mint azok, akikről beszélek. Hogyan épülhet a ház, emberek? Hogyan tud felépülni a ház? A ház építésének két szakasza van. Az első szakasz az, hogy meglátom azt, hogy mire nincsen szükségem. Az, hogy a nyersanyagot az teljes mértékben megtisztítom, Isten megtisztítja a nyersanyagot, a háznak a nyersanyagát, amiből az építkezési anyagot. Tehát megmutatja, hogy bennem az én szívemben milyen építkezési anyagok vannak lerakodva, milyen bűnök, amiket én halmoztam 10, 20, 30, 50, 60, 70 év alatt halmoztam és halmoztam és halmoztam, de sosem vallottam meg senkinek, sosem vallottam meg Istenet, sosem vallottam meg az embereknek, de mindig megjátottam a Szentet, mindig képmutató voltam, elhitettem az emberekkel, hogy én vagyok az áldozat, én vagyok a Szent, aki ügyes vagyok és mindent jól csináltam. Sosem beszéltem a bűneimről, de más bűneiről, annál is inkább, annál gyakrabban. Az első fázis tehát az, hogy megszabadulunk minden mocsoktól, ahhoz, hogy kapjunk jó minőségű építőanyagot, a rossz minőségű építőanyagtól meg kell szabaduljunk. A rossz minőségű építőanyag azok a bűnök, amiket felhalmoztunk. A sok életlenesség, a testiség, amiben beleszülettünk, amiben belenövekedtünk, már gyermekkorunkba belekezdtünk, attól mindentől meg kell szabadulni. Minden hazug, hamis építőanyagtól meg kell szabadulni, mert különben nem láthatjuk meg a mennyek országát. Nem kapunk új építőanyagot. Nagyon szépen mondta Renáta, hogy azért kap olyan sok megértést Istentől, mert a kukát folyton kiüríti, tehát kiveti azt a mocskot, ami benne van, amit neki Isten megmutat nap mint nap, azt a mocskot ő kiveti, és mivel kiveti a mocskot, bejön helyette a jó. Bejön helyette a jó, bejön helyette az igazi építőanyag, és maga az építőmester, az építész, a főépítész segít neki felépíteni az ő házát. Ez volna mindannyiunk dolga, hogy így építsük fel a házunkat. Mindenki haragszik a rendszerre, mint tudjuk. Én is haragszom a rendszerre, te is haragszol a rendszerre, és nem veszük észre, hogy azáltal, hogy haragszunk a rendszerre, támadjuk a rendszert, támogatjuk a rendszert. Az összeesküvés elméletek, a főáramú média, a közösségi média, az alternatív média mind azt a cél szolgálja, hogy a rendszert támadjuk, mert azáltal van a rendszer megújítva, megerősítve, hogy az emberek támadják azt. És nincs, aki beszéljen arról, drága embertársak, hogy a rendszer úgy veszíti el az erejét, hogyha mi bizonságot teszünk a rendszer ellen, hogyha a bennünk lévő rendszer, ami belénk került, arról mi bizonságot teszünk, annak az álnokságáról leleplezzük saját magunkban a rendszert. Aki saját magában a rendszert nem leplezte le, az hiába leplezi le a külső rendszert, mert nincs ahogy szabad lélekké váljon. Viszont azáltal, hogy bennem a Szent Lélek leleplezi a rendszert, azáltal én szabaddá válok, hogyha én megbánom és őszintén megvallom, hogy a rendszer hogyan épült fel bennem, azáltal én szabaddá válok, szabaddá válhatok. Sőt, azáltal, hogy kimondom, hogy a rendszer hogyan épült fel bennem, és azt más hallja, az ember szintén megszabadulhat a rendszerből, ami megkötözi őt. Mert minket nem az a rendszer kötöz meg, ami kívül van, a külső rendszernek nincsen hatalma fölöttünk. Az a rendszer kötöz meg mindenkit, ami belül van, ami belső rendszerünk kötöz meg minket. Mindenkit egyenként a belső rendszere kötöz meg. Jézus azt mondja, hogy most jön a világ fejedelme, én bennem nincsen semmije. Tehát, hogyha mi nem kerülünk be abba az állapotba, hogy a világ fejedelmének ne legyen bennünk semmije, akkor nyilván nem fogunk tudni megszabadulni a rendszertől. Tehát úgy az ebben az életünkben, a föld életünkben, mint a föld életünk után a rendszer rabjai leszünk. Annyi különbség, hogy a földi élet után, a testhála után örökre a rendszer rabjai vagyunk. a pokol rabjai, a pokol fogjai vagyunk, annak a rendszernek a rabjai, amit felépítettünk magunkban, és leplezetten, mert senki nem arról beszél, ami benne van, hanem mindenki arról beszél, ami rajta kívül van. Persze az Úristen ezt az egy ideig ezt elnézi nekünk, ugye az elején nekünk ezt elnézi, hogy beszélünk arról, ami rajtunk kívül van, és arról nem beszélünk, ami bennünk van. De ha jól megvizsgálják, akkor az összes vallás így jött létre, hogy folyton arról beszélgettek, hogy mit csinált oszlop a katolikus egyház. Tehát a legtöbb szekta, baptista, vagy akármelyik újabb szekta úgy jött létre, hogy lelepezte a katolikus vallást. És utána, amikor ugye néhány embert magához csábított, és kezdte építeni a saját szervezetét, akkor utána aztán majd kibékültek. Tehát 500 év után ugye véget ért a protestáns mozgalom, ugye, tehát most már nincsenek protestánsok, mindenki puszipajtás mindenkivel, miért? Mindenki összefekszik mindenkivel, miért? Azért, mert a protestáns mozgalmak hívei is ugyanazt csinálják, mint a katolikus vallás hívei, tehát senki sem akarja a belső rendszert lelepezni, és arról beszélni, amit neki a mindenható Isten megmutatott az ő saját életében. Márpedig mindenkinek azzal kell elszámolni, ezt tudja mindenki, tudja még a pápa is, elvileg tudja, hogy mindenkinek azzal kell elszámolni, amit ő saját magában felépített, amit a rendszer ő benne felépített, egészen gyermekkorától kezdve a haláláig. Szeretném fokozottan hangsúlyozni azt, drága embertársak, hogy a legnagyobb probléma a testiség. A pápa azt hirdeti, a kereszténység azt hirdeti, hogy a szex Istentől van. A szex 1 000 000 %, hogy nem Istentől van. Ez fertelmes Isten káromlás, azt mondani, hogy a szex Istentől van. Inkább mondjuk azt, hogy szexfüggők vagyunk, perverzek vagyunk, állatok vagyunk, mert megszoktuk, megtanultuk, meglettünk mi is botránkoztatva, és nem tudunk elszakadni. Mondjuk azt, hogy még szexfüggők vagyunk, de reménységünk van, hogy az Isten megszabadít minket valamiképp a szexfüggőségből, mert minden testiség a szexfüggőségen alapul. Erről beszéltem a minap egyébként, nem tudom már pontosan mi a címe, lényeg az, hogy valami rutinról volt szó, az a címe, hogy mezítelenül jöttünk, hogyan tovább? Hát mezítelenül jöttünk el a világra, hogyan menjünk tovább? Tehát mit szedtünk fel egész életünkben? Hogyan lettünk megfertőzve? Megtanultuk azt, hogy pedig ugye vannak is, Renata is olyan szépen megvallotta azt, hogy ő is, hát ő nem szerette a szexet. Gyermekkorában nem szerette, amikor ő bele lett abba víve, nem szerette azt, hogy inkább az orális szexet gyakorolta, mint sem, hogy belement volna a szexbe, mert úgy félt is attól, és nem szerette. Aztán később szerette meg ugye idővel, ugyanúgy, mint én is legtöbben. De hogyha az ember ezt nem vallja meg, hogy ő hogyan lett megfertőzve, hogy egy olyan dologhoz szokott ő hozzá, ami nem volt kellemes, vagyis nem volt jó, mert a gyermek nem akar szexelni. A gyermek, amíg gyermek, addig nem akar szexelni. De úgy igazából a szex miről szól? A rutinról. Tehát fontos volna megszabadulni minden szokástól, minden hagyománytól. De mi itt hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy hát meg kell szabadulni, vagy én már nem vagyok katolikus, tehát hogy már nincsen vallási hagyomány bennünk emberek. De nem, minden hagyománytól, minden szokástól, minden rutintól meg kéne az ember szabaduljon, hogy a lélek szabaddá váljon. De ez hogy lehetséges, hogy lenne lehetséges? És melyik a legkeményebb rutin? Melyik a legnépszerűbb rutin a világon? Hát talán, hogy igazából a legnépszerűbb és leggyakoribb rutin ugye a lélegzetvétel, belégzés és kilégzés. De ezen kívül van egy másik rutin, amit mindenki szeret nagyjából, ugye a szex. Egy olyan rutin, amivel az ember folyton meghatározza magát. A szex meghatároz minket, tehát nem megszabadít, hanem meghatároz minket. Az a rutin, az a monoton rutin, az embert meghatározza, és ad neki egy olyan identitást, hogy én ahhoz az emberhez tartozom. Tehát nem Istenhez, hanem Ádám ismételten egymástán több százszor vagy több ezerszer igazolja Istennek, hogy ő Évához tartozik, az illúzióhoz, amit ő kitalált, és nem pedig Istenhez. És én kívántam azt, hogy korábban, hogy hát, ha valaki tudna egyszerűbben beszélni, mert én tényleg úgy érzem, hogy arra régóta beszélek, hogy már úgy kezdenek komplikáltabbá válni az én szavaim, de hát, ha tudna valaki egyszerűbben beszélni, és hát megadatott, azt kell mondjam, hogy az örömöm beteljesült, mert vannak bizonságtevők, akik egyszerűbben beszélnek, mint én, és örvendek nekik, de nagyon-nagyon durva tapasztalni, durva látni azt, hogy megosztottam a Renátnak egyik videóját, és milyen reakciók voltak arra, és úgy hát is adok a mindenható Istennek, hogy a képmutatók leiratkoztak a kiáltó szóról. Még meg fogok osztani egy pár videót tőle, sőt én is keményebben fogok szólni, hogy szabaduljak meg a képmutatóktól. De elsősorban szeretnék magamban a képmutatótól megszabadulni. Az én belső képmutatómtól. Egyszerűen nem vették észre az emberek, hogy amit ők megítélnek, az ott van bennük. Ott van bennük. Ugyanaz történt, ami történt a Jézus idejében. Meg akarták kövezni a paráznanőt, és azt mondta Jézus, hogy az vesse az első követ, aki bűntelen, és végül nem mehet senki sem vetni a követ, mert mindenki meg kellett lássa, hogy ő parázna. És milyen durva az, hogy milyen felszínesek és milyen képmutatók vagyunk, és hogyha valaki őszintén, teljesen szabadon, gyermeki módon elmondja, hogy ő milyen bűnökkel volt megkötözve, és Isten őt miből szabadítja, azt megvetjük. De azáltal, hogy megvetjük őt, mi döntést hoztunk a képmutatás mellett, a belső hazugságok mellett, a bűnök mellett emberek, és megyünk a pokol felé, a gyehenna tüze felé. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, a testiség kapcsán, hogy ahogy mondhatta Renáta is, valamelyik videójában, hogy amit mi láttunk, az már bennünk van. Ha én látok valamit, az már bennem van. Azzal nekem már közösségem van. Először, amikor gyermekek voltunk, gyermek voltam, mindenki nem úgy lett megbotránkoztatva, hogy egyből őt megerőszakolták, vagy nem tudom, mit csináltak vele, hanem úgy lett megbotránkoztatva, hogy meglátta annak képeit, ugye? A szemei elé tárultak annak képei. A testiség képei, a szexualitás képei, a perverzió képei. És persze, amikor ezt először láttuk, az botrány volt. Néztünk ki a fejünkbe, hogy mi van, mi akar ez lenni, nem értettük. És persze féltünk is, és nem akartuk. De persze aztán megkóstoltuk, mert nem volt más örömmet, már gyermeknek lenni, ugye tilos volt. Megkóstoltuk, és akkor már jól esett. És így gondolkodtam azon a témán, hogy az én gyermekkoromban is mi történt, hogy milyen mélyre, milyen messzire visszanyúlik a gyermeknek a megbotránkozhatása, a gyermeknek a kiszakítása az édenből, a gyermeknek a kivégzése. Hogy ott van például a homoszexualitás, és van egy olyan sláger, ugye, hogy hát lenézzük a homoszexuálisokat, a buzikat, ugye. De ha a legtöbb ember tudná, hogy mi az, hogy homoszexualitás, teljesen biztos nem tenni. Senki nem nézné le a homoszexuálisokat, hogyha tudná, hogy mit jelent a homoszexualitás. Ezért egy picit mostan fogok beszélni a homoszexualitásról. Én, ha visszamegyek a gyermekkoromba, azt kell mondjam, hogy nekem az első szexuális élményeim nem nők által voltak, hanem férfiak által, nem hogy férfiak által, hanem azonos neműek által. Ugyanis, amikor a fiúcska kezdi felfedezni, úgymond az ő testét, az ő kukkiát, akkor azt nem egy kislány jelenlétében fedezi fel, hanem egy másik kisfiú jelenlétében. Amikor megtudja, hogy van olyan, hogy szexualitás, meg van pornográfia, akkor szintén egy baráttal, egy haverrel ugye csinálják és próbálkoznak azzal megvalósítani azt, amit ők láttak abban a magazinban, abban a filmben. Ez hozta számunkra a francia ipari forradalom, a jóléti társadalom. Meggyőződésem, hogy régebb ez erre kisebb esély volt, mert amíg a gyermekek el voltak foglalva az állatokkal, a munkával, amit örömmel csinálhattak, nem volt szükség ilyen dolgra, hogy feltegyék azt a kérdést, hogy mi az ott a nadrágban, és azzal mit kell csinálni, és ott elkezdenek ugye próbálkozni, meg kísérletezni, hogy mit kell csinálni. És igen, tehát meggyőződésem, hogy úgy a lányok, mint a fiúk esetében az első szexuális élmény nem hetero, hanem teljesen homó emberek. Ez van. Ez, aki mer szembesülni, az szembesül, és a többi az marad a képmutatásban, s a hazugságban. Na de, hogyha valaki, mondjam azt, hogy a heteroszexualitásnak a szóvivője és a védnöke, annak mondanám azt, hogy a homoszexualitásnak a lényege az, hogy az ember az azonos neművel, ugye, vállal közösséget, homo az homogén, ugye, azonos nemű, a vele azonos neművel vállal közösséget, testi közösséget, ugye, erről szól a homoszexualitás. És ugye ez megvetett dolog a mai társadalomban, de korábban is az volt. És nem veszük észre azt, hogy úgy igazából az, hogy az ember a vele azonos neművel vállal testi közösséget, Az úgy igazából ugye arról szól, hogy ő azt szereti, amilyen ő is. Tehát az ön szeretetnek a tulajdonképpen a kivetülése, a megtestesülése, a homoszexualitás. Tehát ki az, aki velem azonos nemű, és aki velem a leginkább azonos nemű? Ki az, aki velem leginkább azonos nemű? Hát az én vagyok, nem? Így van-e? Tehát az, aki a leginkább homogén velem, az én vagyok. Tehát a homoszexualitás, ahogy erről már korábban is beszéltem, az önszeretetből, az önimádatból történik. Tehát maga az elbukás az Édenben az önimádatról szól nagy mértékben, hogy Ádám uralkodni akart. Így lett belőle férfi, és a másikból pedig nő, hogy Ádám uralkodni akart, úr akart lenni. Tehát az önimádatról szól, hogy volt, akivel imádtassa magát, ugye? Ádámot imádta az ő asszonya, az le van írva a Teremtés könyvében, az elbukásban, az elbukás történetében. Tehát úgy igazából már a Teremtés könyvében benne van a homoszexualitás. Az, amikor magát úgy annyira megszerette az ember, hogy imádtatni akarta, és szüksége volt neki egy eszközre, akivel tudja magát imádtatni. És ez lett a nő, ugye? A nőnek is nyilván szüksége van egy olyan eszközre, akivel tudja magát imádtatni, ez lett a gyermek, és így tovább, és így tovább. Erről többször beszéltem, van egy olyan felvétel, hogy pedofilia, azt is érdemes meghallgatni, a pedofilia, vagy a meg lehet-e bocsátani egy pedofilnek, vagy valami ilyesmi a címe, a kiáltószó.hu oldalon. Szóval az egész az ön, az egész elbukás emberek, az egész testiség az ön szeretetre épül. A testiség, hogy igazából a testiség a bűn következménye, amikor az ember már uralkodni akart. Úgy váltunk mi testivé. Viszont a testiségre van szükség ahhoz, hogy fenntartsuk a bűnt, a bűnös világot és a Bábelt. És erről kéne beszélni mindenkinek, hogy hogyan tartottuk fenn mi a Bábelt, hogyan buktunk el, hogyan lettünk kiszakítva az Édenből, és hogyan járultunk mi is hozzá a Bábel fenntartásához, a testiséggel, a nemiséggel. Tehát ott tartunk ugye, hogy a homoszexualitás tulajdonképpen az ön szeretetre épül, mert velem leginkább azonos nemű az én vagyok. Tehát velem azonos nemű, ugye leginkább homogén én vagyok, akkor ebből egyértelműen következik az, hogy az önszeretetnek a legerőteljesebb, mondjam azt, kifejeződése testi szinten az az önkielégítés. Tehát azt mondhatjuk, hogy mindenki, aki önkielégítést végez, inkább homoszexuális, mint aki, mondjam azt, homoszexuális kapcsolatban van. Avagy aki önkielégítést végez, mindenki homoszexuális. Mert a vele homogén, vele azonos neművel vállal közösséget. Tudom, hogy kemény szavak, tudom, hogy durva szavak, ez van, én is beleestem, én is benne voltam, én is meg voltam rontva egész gyermekkoromban. Úgy hiszem, hogy úgy igazából nem kell mártírt csinálni abból, hogyha valaki molesztálva volt, mert ez a másik véglet, mert látom azt, hogy vannak ilyen mártírok, ilyen hős mártírok, hogy ja, engemet molesztáltak gyermekkoromban. Hát engemet is. Úgy igazából mindenkit molesztáltak, csak nem mindenki beszélt erről mostanig, ugye. Most már ilyen felkapottál, ilyen felkapott celeb téma lett az, hogy az embert molesztálták, mindenkit molesztáltak emberek. Mindenkit megbotránkoztattak gyermekkorában, így vagy úgy. Volt ilyen magamutogatás ugye a felnőttek részéről, voltak akkor is ilyen rossz hajlamú férfiak és nők, akik molesztáltak a gyermekeket, és mindenkinek volt ebben része. Vagyis nagyjából nagyon sok mindenkinek volt ebben része. És mint mondtam, egyébként is a szexualitás általában az azonos neműekkel kezdődik. Úgyhogy kár lenézni a homoszexuálisokat, mert úgy igazából mindenki homokos. Mindenki, aki önimádó, mindenki, aki önszerető, mindenki homokos. Az, hogy nem mindenki, mit tudom én, fekszik össze egy vele azonos nemű férfival vagy nővel, az egy más tátészta, de lélekben mindenki homokos emberek, mindenki, aki valaha önkielégítést végzett, és aki megszerette önmagát, az mindenki homokos. És az, hogy ilyen alatomos módon úgymond elítélték, vagyis felléptek a homoszexualitás ellen, egyrészt ugye felléptek az ellen, másrészt pedig támogatták azt. Ez egy alatomos húzása az evilág fejedelmének, az Antikrisztusnak. Elmondom, hogy miért. Azért, mert minél inkább megvetették a homoszexuálisokat, annál inkább Igazolták magukat a heteroszexuálisok, de el kell mondani, emberek, erről nem fog beszélni sem a pásztor, sem a papbácsi, sem a pápa, senki, hogy a heteroszexualitás is bűn. Tehát Isten nem azt mondta, hogy a szexualitás a házasságban nem bűn, hanem ő azt mondta, hogy a bűn miatt, a paráznaság miatt legyen mindenkinek felesége, tudom, felesége, vagy pedig férje. Tehát a bűn az megmarad. Nem írja sehol, hogy mit tudom, hogy a házasságban a szexualitás nem bűn, de hogy is nem, az is éppen a paráznaság, testiség, emberek. És attól akar minket a mindenható Isten megszabadítani, a testiségtől. Mert hogyha nem szabadulunk meg attól, akkor el fogunk veszni, a lelkünk kárba fog veszni, el fog kárhozni. Persze régebb a legoptimálisabb módszer, amit Isten nekünk adott, a testiségre, hogy megszabaduljunk a testiségtől, az nem a... mit tudom én, a vallás volt, nem a mit tudom én mi, különböző ilyen módszerek, meditáció, meg mit tudom én mi, hanem a negatív testiség, ugye a kellemetlen testiség az mi az? Mi a negatív testiség? A pozitív testiség az a szexualitás, azt tudjuk jól. Mi a negatív testiség? A munka, emberek, a kemény munka, amiről ír Mózes, fáradtságos munkával fogott megszerezni a mindennapi betevő falatot. A homlokot verejtékével, és bogánáskorot fog teremni a föld számodra, és nehéz munkával fogsz dolgozni, és a nő epekedni fog utána, és akkor megunjátok egymást, meg ilyenek, ugye? És akkor még a végén megtörténhet, hogy lelkivé váltok, úgy rászülettek, és megtagadjátok a fenevad természetet, megtagadjátok a felnőttiséget, és megszabadultok. De ezt mi ugye mi eljátszottuk, átjátszottuk, mert van pénz, van gazdagság, és a szexet pedig Isten adta, ezt mondja a pápa. Ugye, hogy szimpatikus a pápa. Úgy lennék én szimpatikusabb, mint a pápa, hogyha azt mondanám, hogy fiúk, nem csak a szexet, hanem az orális szexet, az anális szexet, az állatokkal való, a gyermekekkel való szexet, azt mind Isten adta. Így lennék én szimpatikusabb és népszerűbb, mint a pápa. Tehát Isten nevében hirdetem ezeket az őrültségeket. Nagyon nehéz, emberek, ezt megérteni. Én senkitől sem várom, hogy ezt egyből megértse és elhiggye nekem. Én azt mondom, hogy fohászkodjon a mindenható Istenhez, amíg nem késő, hogy lássa meg, mi a valóság. Amiről beszélek, nem azért beszélem, hogy akkor mostantól mindenki hagyja abba, mert nem tudja abba hagyni. Nekem meggyőződésem, hogy senki sem tudja abba hagyni. Sem a testiséget, sem a perverziót, sem a szexualitást, sem az alkoholt, semmit. Akin Isten nem könyörül, nem tudja abba hagyni. Mert a bűn bármilyen rossz volt, első alkalommal, akármilyen bűn, épp olyan. Élvezetes lett az idő folyamán, mert begyakoroltuk a rutinnal, be van minden bűn gyakorolva, emberek, és megszerettük a bűnt, és ezért váltunk menthetetlenné, és ezért mondja az Úr Jézus, hogy az embernek az üdvösség lehetetlen, akin az Úristen megkönyörül, és akit a mindenható Isten megszabadít a testiségtől, annak minden formájától, az ember megmenekül, akit ő nem szabadít meg, az mehet templomba, gyülekezetbe, akárhova, nem fog megszabadulni. A zsidó zsinagógákból, a sátán zsinagógáiból is rengetegen mentek a pokolba, úgy, ahogy a keresztény zsinagógából is rengetegen mennek a pokolba. És ezt mutatta a mindenható Isten álomban éjszaka, hogy nekünk nem azon kell gondolkodni, hogy akkor hogyan fogunk megszabadulni, hogy építsük fel a házat, nem kell egy újabb gyülekezet, nem kell szerveződni, nem kell hirdetni, nem kell időpontokat adni, nem kell Isten helyett szervezkedni, mert Isten megszervezi azt, amit ő meg akar szervezni, annélkül, hogy mi szervezkednénk. És a kezünkre adja az összes eszközt, amire szükségünk van, hogy a lelkünk megtisztuljon, de mi Isten helyett szervezkedünk. Gyülekezetesdít játszunk, templomosdít játszunk, vallásokat építünk. Olyan emberek, olyan barátaim is, sőt, ezzel én is meg voltam kísértve, akik ugyanúgy megvetették a Vatikánt, a vallási intézményeket, a hitgyülekezetét, mint én, azok ugyanazt csinálják, amit megvetettünk annak idején. Isten könyörüljön rajtam nyomorulton, mert tudom, hogy nem vagyok semmiben sem különb. Én is meg vagyok kísértve, hogy a nekem megadatott tudás és bölcsesség szerint létrehozzak egy akármilyen szervezetet, egy gyülekezetet, és ünnepeltessem magamat, mint egy ilyen nagyon jó, karizmatikus, megmondó embert. De Isten ezt nem akarja. Ez fertelmesség az ő szemében. Ezt a fertelmességet kezdik el kicsiben csinálni. Nagyon sokan nem látja, hogy amit elkezdtek csinálni. Ez az összejárósdi, gyülekezetesdi, ez valójában ugyanaz, mint a hit gyülekezete, csak kicsiben. Amikor kezdik kinőni magát, akkor majd oda mehetsz Német Sándorhoz is, homlokon puszíthatod őt, mert rájössz arra, hogy tulajdonképpen Német Sándor vagy. A kettő ugyanaz. És én is kaptam erre nagyon kemény figyelmeztetéseket. a mindenható Istentől, és igen, hát felhasználta az ellenségeimet, úgymond, hogy erre figyelmeztessen, így van. Amit az ellenségeim mondanak, az nagyjából igaz. Mindenre hajlamos vagyok, minden bűnt megtalálok magamban, emberek. Ahogy mondta Renáta, a pedofiliától egészen az uralkodási vágyik, minden bűn ott van ebben a testben. És értem, hogy miért mondja Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg, e halálnak testéből, emberként a halál testében vagyok. Amikor ezeket a szavakat mondom, én a halál testében vagyok, hogyha a testemre figyelek, teljesen biztos, hogy vissza tudok menni a világba, a legundorítóbb bűnökbe, még azokba is, amiket nem követtem el, bele tudok menni. És hangsúlyozom, hogyha az ember a bűn képeit látta, az a bűn már ő benne van. Úgyhogy óvatosabban ítélkezzünk, akár a homoszexuálisokkal szemben, akár a gyülekezetépítőkkel szemben, a sátán zsinagógájának a pásztoraival szemben és mindenkivel szemben óvatosan ítélkezzünk, mert amit kint láttunk, az már bennünk van, emberek, az már bennünk van. Az Úristen azért adta, hogy meglássuk, hogy mi ezt megítéljük, ne elítéljük, hanem megítéljük, és lefegyverezzük, legyőzzük saját magunkban. Elsősorban nekem van szükségem arra, hogy én ne építsek semmilyenféle vallási szervezetet, semmilyenféle gyülekezetes dit ne játszodjak senkivel. Ne akarok senki fölött uralkodni. Tagadjam meg teljes mértékben az uralkodást. Az uralkodásnak mi a két legkifejezőbb, mi a két legnépszerűbb kifejeződése az uralkodásnak? Hát az egyik a szex, ugye, a hatalmaskodás, hát még a nevében is benne van. Elvette, magáévá tette, és elvette az áldatlanságát. Tehát mi, amit ebből nem lehet megérteni? Tehát az uralkodásnak a legnépszerűbb kifejeződése a maga a szex, a szexualitás. Elvette, magamévá tettem, és elvettem az áldatlanságát. És a másik népszerű kifejeződése nyilván a vallás. Ott is uralkodás történik. Egy pszichózis, egy ilyen pszichológiai manipuláció történik. És így vannak az emberek úgymond eltávolítva Istentől, mert Isten mindenkihez szól, Isten mindenkit hívogat az ő lelkében, arra adta a lelkismeretet, hogy minket megtartson, és vezessen az életnek az útján. De mi kivettük az irányítást az ő kezéből, és egymást manipuláljuk Isten nevében. A vallás talán egy fokkal perverzebb és mocskabb, mint a szexualitás. A szexualitás sem örvendetes Isten szemében, mert a gyermekek nem szexelnek, de a vallás az perverzebb, mert Isten és Jézus nevében csinálja ugyanazt, és a lélekkel teszi azt, amit teszünk testileg, az, hogy én megfogom azt a nőt, ugye én erősebb vagyok, mint ő, izmosabb, megfogom, és hogyha nem akar belemenni, akkor megerőszakolom, hogyha van nekem erre erőm. Na ez történik lelki értelemben a vallásokkal. Ezt teszi a Vatikán, ezt teszi a hitgyülekezete, ezt teszik a baptisták, ezt teszik a szombatisták, a Jehova tanúi, és ugyanezt teszem én is, hogyha nem vagyok figyelmes, és hogyha nem akarok lélekben lenni, hogy szüntelen imában, hogy Isten engemet megóvjon attól, hogy mások fölött akarjak uralkodni. Mindazonáltal, hogyha ad nekem valamit a mindenható Isten, akkor azt én megosztom embertársaimmal, mint bizonságot. Ha valaki ezt küld a mindenható Isten, akkor megkeresem őt is, alázattal elmondom azt, amit elmondhatok, de senkit nem szervezek be sehova, sehova. Az, hogy valakit Isten megmentsen, beszervezzen az ő országába, az nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy elmondjam, hogy velem mit tett a mindenható Isten. Hogy lettem én megrontva, gyermekkoromban, hogy lettem belevívva a szexualitásba, az önkielégítésbe, a pornófüggőségbe és minden testi örömbe, és hogyan szabadultam meg abból. Erről kell nekem beszélni. Hogyan tesz engemet a mindenható Isten lelkivé. Ez az én bizonságom. Aki hallja és felismeri saját magát az én bizonságomban, az ugye kapott egy lehetőséget arra, hogy megmeneküljön, hogy ő is esélyt kapjon arra, ugye, hogy a lelke feltámadjon, lelkivé váljon, hogy legyőzze a testet, hogy a test ne uralkodjon a lélek fölött. Mert ez történik. Ahogy uralkodik a férfi a nő fölött, úgy uralkodik a test a lélek fölött. És ahhoz, hogy a lélek megmeneküljön, szükséges, hogy a lélek kelekedjen fölül, és többi a test ne előzze meg a lelket, ne kerülje el a lelket. Ez volna a lényeg, emberek. Ez volna a megváltás lényege. És erről kell beszélni, addig, amíg megtehetjük, hogy beszélünk, akár online, akár élőben, szemtől szembe emberekkel, hogy elmondjuk, hogy azt, amit olyan hatalmas nagy örömnek hittünk, amit megszoktunk, az tart minket benne a sátán karjaiban. Az itt a sátán úgy Isten nevében, mint a maga nevében táplálja az emberekben a testiséget, a szexualitást, a csábítással, a sminkkel, a testépítéssel, a parfümökkel, ez mind Jézabel emberek, a test tudatnak a fokozása, a test tudat táplálása. A test tudattal pedig az a probléma, hogyha a test meghal, rá fog rothadni a lélekre. Hogyha a lélek tudat, egészen pontosan a lélek ismeret, a lelki ismeret nem előzi meg, nem kerülj el a test tudatot, a test rá fog rothadni a lélekre. Ez a gyehenna tüze, a pokol. A legtöbb halott a koporsóból végignézi a saját temetését, mert nem tud kijönni a testből. Mint ahogy némely beteg kívülről látja, hogyan műtik az ő testét, ugyanúgy némely beteg, némely lélek, nagyon sok lélek végig kell nézze a saját temetését, de nem kívülről, hanem benne van az ő a testében. Csak a test már halott, már a nyüvek belálltak, és nem tud kijönni. Ez itt mondja a próféta és Jézus, hogy hol a férgök meg nem hal, soha meg nem hal, a tüzök el nem alszik. Ez emberek, a testiségnek az ára. Pokol emberek, pokol. A mindenható Isten a testiségtől próbál minket megszabadítani, attól, hogy mi ne a testtel azonosuljunk, hanem a lélekkel. És ezért volna szükséges megismerni az igazságot, amit Isten megmutatott Jézusban, Jézus szavai által, hogy milyen a lelki ember, milyen Isten gyermeke, és azzal azonosuljunk, mert aki vele azonosul, az már nem tud a testtel azonosulni. Nem akarja a testet táplálni, és így szabad lélekké válik, és bármikor is jönne az utolsó óra, szabadon tud távozni ebből a rothadó világból, halálra ítélt rothadó világból. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!